A pandémia jelentősen hatott az étkezési kultúránkra, a gasztronómiai vállalkozások piacán nagy átalakulások kezdődtek. Sokan azt jósolják, hogy már nem is jön vissza az az éttermes világ, ami régen volt. Oké, mi a termék?
Így van. Mi a sztori? Mi a sokkal fontosabb.
Milyen gasztronómiai szolgáltatásoknak van jövője, és mi kell majd az új belépőknek ahhoz, hogy megtalálják a közönségüket ebben az új világban? Mi a márkaépítésnek és az élménytervezésnek ebben a szerepe?
Hát olyan dolgon szerintem brandingen nem lehet segíteni, aminek az alapterméke nincs rendben.
A hatodik adásunkban ezekről a kérdésekről beszélgetünk Unger Zsolt márkaépítővel.
Érdekel az éttermes világ? Saját üzleted van, vagy a nyitást fontolgatod? Vendéglátásban dolgozol, vagy csak lelkes vendégként követsz mindent, ami ezzel kapcsolatos? Lépj szintet gasztronómiai témájú podcast sorozatunkkal! A Piknik Budapest célja a gasztrovállalkozások edukációja. A tudás megosztást a Mastercard támogatja.
Sziasztok, ez a Piknik Podcast 6. adása. Óriási változásokkal az eddigiekhez képest, mert itt maradtam egy az egyben, amire soha nem volt még példa, de azért gondoltuk azt, hogy Zsolt, a mellette lévő székre senkit nem ültetünk, mert azt gondoljuk, hogy a te univerzumod az elég tág ahhoz, hogy ne bombázok különböző idegen meteoritokkal, mert az, amit te képviselsz, és amit te tudsz márkaépítésről, akár a gasztrovilágon belül, az nem tűr meg mást. Úgyhogy hát szia így egy az egyben.
Sziasztok, köszönöm, hogy elhívtatok. Örülök.
Arra gondoltam, hogy te, mint arculatépítő vagy brandfelelős, és egyébként ugye több mint 40 márka közül, amit most is képviselsz, nagyon sok gasztromárka van. Az egy valami azért, mondjuk ha a borok világáról beszélünk, ugye van ilyen márkád, az mondjuk van két alapvetés. Az egyik alapvetés az az, hogy bort azt úgy iszunk, meg fogunk is valószínűleg a mi életünkben inni, és nagyjából az is alapvetés, hogy abban a palackban ugyanaz a minőségű termék van, tehát azért tudod, hogy minek a márkáját építed. És rögtön megbukik minden, amikor a gasztrovállalkozásokról elkezdünk beszélni, mert egyrészt nem vagyunk benne biztosak, hogy amit ma eating outnak hívunk, az így lesz a jövőben is. Másrészt őszintén szóval nem tudom, hogy mi a termék és mi a brand alapja egy étteremben. Hogy az a séf, az a menü, az az étterem, az a kiszolgálás, mi a termék, amiből te adott esetben brandet tudsz csinálni.
Ez nagyon komplex dolog, amikor jöttem ide, gondolkodtam, hogy ezt hogy osztjuk föl, de szerintem az alapvetés, hogy arra gondoltam, hogy úgy beszélgessünk, hát, hogy tudunk segíteni másokkal ennek ebbe, hogy hogyan gondolkodjanak arról, hogyha szigorúan a márkaépítés, vagy a brandinget levetítik a saját gasztrovállalkozásukra, és akkor szerintem onnan kezdjük, hogy nagyon sokféle gasztrovállalkozás van. Tehát az, amikor hozzánk bejön valaki egy ilyen igénnyel, akkor azt kéne felmérni, nulladik pont, hogy egyáltalán szüksége van arra, hogy valami brandinget kapjon ez a vállalkozás. Mert gondold el azt, hogy van mondjuk egy ilyen lokál kis kocsma, ahol ismered a tulajt, jó helyen van, oda jár a környék apja vagy nagyja, 20 éve, annak semmi szüksége nincsen brandingre, mert az egy műfaj, ami létezik, amióta az emberiség van, amióta kocsisok vannak, amióta, tehát annak nincs szüksége. Van egy csomó olyan koncepció viszont, és ezekről tudunk mi beszélni értelmesen, amiknek szükségük van brandingre. És azokat akkor szét tudjuk szedni ebbe az időbe, hogy milyen brandingre van szükségük, hol van jelentősége a csomagolásnak, hol van jelentősége az arculatnak, hol van jelentősége a sztorinak, hol van jelentősége a szavaknak, meg a fotóknak. Szóval, hogy így úgy kéne elindulni, hogy egyáltalán miben tudok segíteni egy ilyen vállalkozásnak, és hogy egyáltalán szüksége van arra, hogyha bejön az utcáról, hogy hozzánk fordul. És például egy borról levetítve, mi nem minden bornak van például brandingre szüksége. Ez nagyon látszik az, hogy egyre inkább a volumennel fülközt ez az értékes márkaépítési tevékenység. Van egy csomó olyan bor, hogyha már belekérdeztél, akinek egyszerűen már elért egy olyan üzemméretet a tevékenysége Magyarországon, vagy nagyon nagy export kapacitással rendelkezik, hogy szüksége van arra, hogy egy professzionális márkát építse maga köré. De egy olyan kis borászat, aki a Balaton felvidéken szerethető, a tulaj által rajzolt címkékkel bekerül jó éttermekben, annak semmi szüksége nincs arra, hogy mi segítsünk rajta. Szóval ez egy nagyon-nagyon komplex világ, és a nulladik ponton azokat kell belőle kizárni, akire semmi szüksége nincs a brandingre.
Mert ez mondjuk világos, amit mondasz, hogy az a műfaj, hogy a munka után a jócónál beverünk egy felest, ez megáll a Jócó helye, az tényleg a helyén van.
Ő maga a brand. És hogyha
ő maga a brand.
Okay.
De az a kérdés, hogy amikor te brandet építesz, akkor nyilván fölteszed azt a kérdést, hogy gondolom fölteszed azt a kérdést, hogy oké, mi a termék?
Így van. Mi a sztori? Mi az... sokkal fontosabb.
Hát az már egy következő lépés, hogy írsz egy sztorit. Ha tényleg nem a nulláról veled épül a vállalkozás. Azt tudom, hogy ha nulláról veled épül a vállalkozás, akkor csinálsz egy sztorit. Oké. De mondjuk valakinek van egy helye, és azt mondja, hogy segíts egy picit megérteni, hogy igazából mit kéne itt csinálni. Mi a termék, igazán mi a terméke egy gasztrovállalkozásnak? Legyen szó egy kávézóról, egy pékségről, vagy akár egy étteremről. Tényleg nem tudom, mi a termék?
Szerintem két terméke lehet. Most a szortimenttől eltekintve, vagy egy funkció lehet a terméke, vagy pedig egy élmény, vagy ennek a kombinációja. Mondok valamit. Például, hogyha gasztrovállalkozásnak fogjunk föl mondjuk egy pékséget, aki a metrónak a mozgó lépcső tetején van, az egy funkció alapú termék, arról szól, hogy kutya futtába veszel három valami dolgot, amit utána elviszel és meló közben, vagy odáig megeszel. Ez egy funkció alapú termék. Ott nem kell túl sok érzelem, ott az ár dönt, meg az elérhetőség dönt, meg az, hogy milyen a kiszolgáló ablak, milyen gyorsan kapod meg, vagy fölkapsz egy kávét, az funkció. De van egy élmény alapú dolog, amikor például mész egy utcán, ahol sok különböző típusú ilyen hely van, és azt mondod, hogy hozzám gyere be, mert nálam van a legnagyobb élmény. Tehát nem mindig. És van olyan is, ahol kombinálni kell a kettőt, hogy úgy adom azt a funkcionális kávét, hogy tök nagy élményt is adok hozzá. Szóval ezek is nagyon bonyolult kérdések szerintem. Ez szerintem egy élmény, meg egy funkció.
Azért nyugtass meg, hogy az élménynek az is része, hogy mit eszem. Mert néha egy picit az az érzésem támad, hogy egyébként kezd tök mindegy lenni, hogy milyen az étel, ha nem mászik le a tányéról, hogy azért ugye az még fontos egy vendégbődés, hogy mit eszek, és nem a sztori viszél a gasztrót, hanem minimum a kettő kéz a kézben.
Igen. Nem, szerintem az, hogy az alaptermék, hogyha nincsen, nem, inkább visszamegyek. Tehát olyan dolgon szerintem brandingen nem lehet segíteni, aminek az alapterméke nincs rendben. Tehát ami rossz, azt nem lehet jól márkázni. Tehát én mindig ezt mondom az ügyfeleimnek, hogy én nem vállalok olyan dolgot, ami rossz. Tehát, hogy valami baj van vele, mert abból úgyse lesz siker. Tehát a mai világban, ami meg borzasztóan content vezérelt, rohadtul utána tudsz mindennek nézni, nagyon hamar kibukik a rossz minőség, vagy a rossz bármi. De ez egyébként nem csak a gasztróra igaz, hanem tök mindegy, mire a világon. Tehát nagyon-nagyon rendbe kell lenni az alapdolgoknak ahhoz, hogy egy sztorit el tudj indítani, hogy egy brandet rá tudj építeni. Nagyon.
Nem az a dolgunk, hogy főzzünk és hogy új recepteket alkossunk, viszont sztorikat tudunk alkotni. Mondd a sztorikat, hogy egyáltalán a mai fogyasztói igények mentén, abban a világban, ahol egy kattintás többet ér, mint egy kilincs lenyomás, és bemész valahová, mi a menő sztori?
Szerintem a probléma egyébként, és akkor már rákanyarodhatunk a mai magyar gasztrohelyzetre, pont egyébként a válság, ami a pandémia után kezd most kialakulni, egyébként ez a borban is van, a gasztróban is van, a feldolgozott élelmiszerek piacán is van, hogy klisésedtek a sztorik. Hogyha belegondolsz, egy csomó régió, Balatonfelvidék, Budapest, tök sok klisé sztori van. Klisé sztori egy, mondok egy példát. Nagyon elegünk volt már a városi létből, és a megtermelt pénzünkből eddig mondjuk menő brókerek voltunk, nyitunk egy kis helyet Jákhalom pusztán, és akkor ott egy ilyen kis gasztro közösséget hozunk létre, és akkor találkozhatsz velünk. Vagy elegünk volt a tévéből, és csinálunk egy cuki kis boltot, ahol így együtt örülünk annak, hogy veszel nálam egy csomag rizsát. Ilyen sztorik vannak. Olyan sztorik vannak, hogy akkor most elegem lett valamiből, és valamibe belemegyek, vagy kint tanultam Amerikába, és ott ellestem valamit, és akkor csak egy food truckba, csak olyan egyszerűen akarunk, kicsit le akarunk lassulni, most már csak azt akarjuk nézni, hogy a csirke jön, megy, és egy kicsit úgy rá akarunk csodálkozni az életre. Ezek a sztorik, de ezek már nagyon sok ilyen van.
Ezek herótod van, jól
nem.
Értem? Szerintem mert amúgy észre se veszed, az elmúlt 45 másodpercben gyakorlatilag lekukáztad a magyar gasztró 90%-án.
Ez nem félreérthető. Az én dolgom mindig az, hogy progresszíven a jövőbe gondolok. És meg kell értetnem az ügyfeleimmel, hogy mikor van egy sztorinak vége, mikor már nem érdekes a 62. ugyanolyan. És én csak azért ironizálok vele, mert szerintem ezek egy csomó ilyen sztori már elfáradt. Például van egy ilyen kedvenc sztori, úgy hívjuk, hogy a picizés. A picizésnek az a lényege, hogy zománcocska, anyám kenyerit, én mondtam, te mondtad, neked főztem, anyám főzte, csak egy, csak neked, csak a te kávéd. Ezek a úgynevezett ilyen kicsinyítő jelzők, ez a, tudod, ez az ilyen infantizálás, tehát ebből már nem tudsz olyan kombót mondani, és akkor az egészhez jön már az arculat, csak felírtam, csak krétatábla, csak izé, és ez egy dömpinget indított el a piacon, és tulajdonképpen ezek arra voltak kezdetben, hogy volt egy ilyen romantikája, hogy a világ legköltségigényesebb, legösszetettebb dolgát, ami egy jó vendéglátás, megúsztunk. Tehát ez onnan jött, hogy azt gondolod, hogy ezt infrastruktúra nélkül, komoly séf nélkül, komoly konyhai technológia nélkül túl stabilan vinni hosszatávon koncepcióba egy helyet. És ezért azt gondoltad, ha csak nekem van egy kis vájlingom, van egy kis táblám, csak így megnyitom a helyet, tudod, ez ahogy a Netflix sorozatban látod ezeket a sztorikat, ezek onnan jönnek egyébként. És a vége az az, hogy akkor lett egy ilyen kis zománcoska, sparheltecske, bisztrócska, senki ne vegye magára, mert ez egy ideig tök jól vitte a sztorit, csak kifutott belőle a content. És most szerintem a piacnak arra van szüksége, hogy új sztorikat találjon föl, de sokkal diverzifikáltabbat, és nem ennyire uniformizáltat.
Szerintem ezen a ponton itt nagyon sokan felkapják a fejüket, hogy egy, az én sztorim atyaisten kifutott, és a zománcocska...
De ne hallgassatok rám!
Jót, hogy az már csak kajácska, mert ugye végülis ez lesz a probléma, ugye,
ne,
hogyha a végén már csak
evésecskét,
ivásocskát lehet csinálni a ocska-mocska, kicsike macska-mocskában. Szóval itt a te munkád ugye ketté válik, és most nem akarok ingyen online kurzust
de
tartani a nevedbe, mert ebből élsz.
De nyugodtan.
De azt hiszem, hogy azért két dologról beszélünk. Tehát egyrészt az elfáradt sztorik felfrissítése ezen a ponton egy nagyon érdekes irány, és azért erre szerintem, hogy mit csináljon a ocska-mocska-mocska, ez az egyik. A másik pedig, hogy ha kapsz egy tabularázát, és azt mondják, hogy nem megváltoztatni kell, ami elfáradt, hanem figyelj, építsünk már Zsolt valamit együtt. Milyen irány?
Én szerintem ez egy tök jó kérdés abban a szempontból, mert tök sokszor kérdezték meg az utóbbi időben. És az lehet szerintem a lényeg, hogy hátrébb lépsz egy kicsit. Tudom, hogy most nagyon klisésen hangzik, meg nagyon demagógul, de hátrébb lépsz egy kicsit.
Elmondtad a saját egyik klisédet.
Igen. Nem, ez csak egy példa volt, de egy csomó ilyet tudok még mondani. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hátrébb lépsz egy kicsit, és megnézed azt, mondok egy példát. És szerintem ez most egy tányérról szóló példa lesz, mégis az étkezéssel kapcsolatos, de benne lesz azt, amit akarok mondani. Volt egy tök érdekes beszélgetés, amit nagyon szeretem a porcelánokat, az étkészletek. Én tulajdonképpen egy borzasztó ilyen nehéz eset vagyok ilyenből. Én például teát is, meg mindenből csak porcelánból szeretek inni, mert más a hőlevezetése, meg tök más, hogy porcelánból inni. Most ne valami drága dologra gondolt, csak maga az anyag, mint porcelánt én nagyon szeretem. Tehát jobban, mint a kerámiát, vagy nem tudom. És egyszer most egy nagyon neves porcelángyárnak a teljes megújításán dolgozom, hazai egyébként, és hogy arra jöttünk rá, hogy a termékfejlesztés, hogy miért nem tudjuk jobban elterjeszteni az egyébként nem drága porcelántányérokat. És rájöttünk arra, hogyha elkezdtük magunknak mondani a sztorit, azt, amit te most porcelán étkészletnek ismersz, az egy olyan sztori, hogy az egy tömegtermék volt, mert kiszolgálta az 1900-as évek elejé polgári ízlésnek a mindennapjait. Amikor hazament a hivatalnok apa vagy ember, és ott kapott egy leveses tányérbe egy friss húsleves, mély tányér, desszertes tányér, csontos tányér, mártásos tányér, ezek a mindennapi étkezésnek a része volt, mert volt rá idő, meg infrastruktúra, hogy egy ilyen minőség ebédet kedden megegyél. És ez a porcelánipar azóta nem fejlesztett, ezért se az űrmértékek, se a tányérmértékek nem igazodnak a mostani fogyasztási kultúrához. Mert most már nincsen reggeli ebéd vacsora, nem úgy esznek az emberek, mint az oviba, hanem esznek valamikor, amikor az egyéni életstílusa, életvitele, meg világlátása, meg táplálkozási látása, meg speciális értelme megengedi, vagy ő akar enni. Ezért, hogyha a tányérból levezettem a példámat, azt kell megvizsgálni, hogy az emberek egyáltalán pontosan most hogy esznek, milyen étkezési kultúrájuk van. És egy csomó hely, azt veszem észre, hogy még nem tette nyilvánvalóvá, mondok egy példát, ebédmenü. Én tök kevés embert ismerek, aki exakt módon úgy ebédel, mint én ebédeltem 20 évvel ezelőtt. Vagy ha ebédnek, mit ismernek el az emberek? Mert egy csomó embernek a vacsora már a főétkezés. És egy csomó ilyen alapvetés, rengetegszer látom, hogy ezeket a kérdéseket nem teszik föl, mert egy magyar gasztrovállalkozás, ugyanúgy, mint a szállodások, infrastruktúrában gondolkodik. Hely, konyhatechnika, megvesszük, és a tartalom, amit én tartalomnak hívok, egy felismerést is, hogy mikor mit esznek az emberek azon a környéken, ahova én kívánom nekik, azok sokkal inkább háttérbe szorulnak, ott ennek kéne az összes beruházást megelőznie. És én mindenkinek azt mondom, hogy ezt a vizsgálatot csinálja meg, hogy tényleg, hogyha üzemeltet egy helyet, ami nem megy, mert hozzám általában akkor jönnek valaki egy ilyennel, hogyha valami nagyon nagyot akar álmodni, de már van egy tapasztalata, vagy a válságkezelés. Tehát amikor, akkor most már ki kell valamit találni, már annyi pénzt elköltöttünk erre az egész helyre, vagy koncepcióra, hogy valamit ki kell találni, hogy mitől működik. És utólag kitalálni valamit, hogy mitől működik, amikor már van egy meglévő infrastruktúra, az nagyon nehéz. Tehát én azt mondom, hogy hogyha most elindulnék, akkor biztos, hogy minden, és ezt úgy hívják, akár tetszik, akár nem, nek van egy nagyon régi szar neve, piackutatás, piacelemzés. Evvel, hogyha ez nincsen, akkor, és ez csomószor tök triviális, amit mondok, de kimarad, érted, egy ilyen helynek, mert érzelmi alapon van meg, hogy kávét biztos mindenki iszik, meg sütit is hozzá. De lehet, hogy pont ott abban a Keleti Károly utca és a nem tudom, Bősziknál szugrás sarkán pont nem iszik senki kávét. Értitek, hogy mi a lényeg? Szóval, hogy ezek nagyon kemény cuccok egyébként, hogy elkezdesz rajta gondolkodni.
Még egy mondat a berendépítésről, mert a tömegtermelés esetében ez nyilván egy valid dolog, és hogy nem tudom, volument növelsz vele, és elkezdesz terjeszkedni, stb. Stb. Azt is látjuk, hogy mondjuk egy Coca-Pepsi párharc az milyen elképesztő brand forradalmat hozott, és hogy már rég nem arról szól, hogy mi a lötynek az összetétele, persze, hanem ugye a feelingről. Persze. És ugyanez lehet egyébként a Mackie Burger King párhuzamot is vonni. Ezek ott vannak minden sarkon, és feelingből vagy az egyikbe mész, vagy a másikba. Persze. De hogy mi az a legkisebb egység? Ha van egy éttermed, egy kávézód, egy a mozgó lépcső tetején üzemelő látványpészséget, van üzenete egy helynek?
Van.
Elég az ahhoz, hogy te ahhoz társíts egy sztorit?
Igen, és tudod, hogy mi a durva, hogy ez a márkaépítés, ez egy nagyon félrevisztő dolog, mert ez úgy tűnik, mintha valami ipari kifejezés lenne, és ezért nem is szeretem, csak nincs rá, tudod, jobb szó. Igazából ez semmi más, csak egy megoldáskeresés, nagyon sok eszközzel, meg nagyon sok kollégával. Tehát, hogy amikor egy márkát építünk, akkor nem igazából egy márkát építünk, hanem azt találjuk ki, hogy az az adott dolog mitől fog működni. Mitől hajt pénzt a tulajdonosának, mert mindig az outputja ez. Tehát olyan dolgot nem lehet üzletszerűen csinálni, aminek nem profitorientált a vége, mert valahogy fenn kell tartani a rendszert, a kollégákat. És ha csak egy helyet nézel, szerintem akkor csinálod jól, hogyha minden az, ami egyébként működik a világban, és hozzáférsz, mint mondjuk nyitsz te magad egy helyet, akkor szerintem azok a nagyipari módszerek, amitől te nem tudom én inkább a Mackie-be mész be, és nem a nem tudom, Kentucky, vagy tök mindegy, azok legkicsinyíthetőek egy adott helynek a világára. Csak éppen nem kell olyan nagy infrastruktúrából olyan ipari módon megvalósítani, de azok a lépések, hogy piacot elemzek. De az a piacelemzés lehet az is, hogy te magad kikérdezed az embereket. Utána kitalálom, hogy az, amit a piacelemzésből hozzám eljutott, vagy amit mi értelmezni tudok, azt hogyan fordítom le egy alaptermékre, magyarul egy szolgáltatási portfólióra. Adok itt kávét, adok itt szendvicset, adok itt egy tálételt, álljanak az emberek, vigyék el, üljenek le, legyen-e pincérem, hogy megérzem, hogy mire van ott szüksége annak a lokációnak. És akkor elkezdem felépíteni a bizniszt, hogy akkor mit tudok itt adni? Akkor milyen konyha kell ehhez? Akkor mi ez a legjobb név? Csináljak egy nagy világító táblát, hogy megállítsam valahogy az embereket? Amikor meg elindulok, akkor rakjam ki egy oszlopra, hogy itt egy jó étterem nyílt, vagy csináljak egy jó instát, mert valószínű, nem tudom én, valahol az oszlopi kiragasztás működik, valahol meg az insta működik. És akkor ezeket a részeket, hogyha egy óriás nagy vállalatnak dolgozunk, vagy egy országot átfogó koncepciónak, akkor is ugyanígy csináljuk, csak akkor az le van kicsinyítve, az meg rohadtul fel van nagyítva. De a logikája az nem térhet el tőle, mert ez maga a józan paraszt észnek a logikája, és ez, ami nagyon fontos, hogy nagyon sok érzelem kell bele, nagyon sok szeretet kell bele, de azt egy ponton kell belerakni. Előtte meg utána egy rohadt nagy racionalitás van, különben azt fogod érezni, mint ezek a vállalkozásoknak a nagy része. Biztos ti jobban tudjátok, hogy hány százalék, aki egy éven belül garantáltan beszántják és csődbe megy, és akkor marad belőle három lámpa meg szék, és akkor jön egy ugyanolyan ember, aki ugyanazt helyet kiveszi, és megint elkezdi ugyanazt csinálni. Ugyanabban az érzelmben életmódon. Szóval, hogy ez szerintem az a lényeg, hogy márkaépítésnek hívott ilyen folyamat együttesre mindenkinek szüksége van, csak ezt nem kell, nem is biztos, hogy külső segítség kell, hanem egy step-by-step racionális lépés halmaz hozzá. Tehát, hogy ez nem kell mindig külső ember.
Eszembe jut egy csomó ilyen újrahúzott hely. Nem tudom, kiderült, hogy a kókuszrolád és a közepesnél kicsit rosszabb kávé nem elég jó, és akkor mondjuk te vagy a tulaj újra gondolta, és egy hónap után megnyitnak egy más dizájnnal, és új hullámos kávéval, és új hullámos sütivel, de azt gondolom, hogy egyébként a bizonyos szempontból az újtól való félelem miatt biztos sokat veszítenek is. Ez az átformálása a helyeknek, mert tulajdonképpen az az izgalmas része szerintem a munkádnak, amikor tudsz mondani valamit, amitől újra húznak egy helyet, újra értelmeznek. Hogy ez mindig működik? Tehát mindig lehet lecserélni étlapot, dizájnt, funkciót adott esetben?
Az én specialitásom inkább a csomagolt termékek, tehát az élelmiszeripar, táplálékkiegészítők, tehát ebben van több projektem. Én kevesebb ilyen vendéglátóipari egységgel vagy borbolttal foglalkoztam, inkább hálózatokban gondolkodom, de azt tudom általánosan mondani egy ilyenfajta váltásról, hogy csak akkor működik, hogyha a váltásnak az eredménye az nem nagyon nagy árszint különbséggel sokkal jobbat nyújt. Tehát csak akkor működik a váltás, ha többletet kapsz. Egy sima átcsomagolás, és hogyha ugyanazt adod, az nem működik, hanem az működik, hogy bővíted a szolgáltatási portfóliót, és egy minőségi szintet lépsz előre. Semmi olyan projektem eddig nem működött, amikor megengedtük azt, hogy csak egy tartalmatlan átcsomagolás legyen. Az nem működik egyébként. Ha belegondolsz, mindig rá kell írni a leggagyibb ilyen commerce termékre is, hogy új íz, új receptúra, új. A nagy FMCG házaknak a termékei, azok fél évente mindig rá van írva, hogy na most ez aztán a legeslegújabb, mert ez az üzenete az átcsomagolásának, hogy valami tök más lesz belőle. Ugyanazt nem lehet átcsomagolni.
Nagyon sokszor használtad az élmény szót,
rögfontos,
már eddig is, ami, hogy mondjam, sokféle képzettársítással együtt jár a fejemben, hogy mi egy gasztro élmény. Mert nyilván élmény bemenni egy jó helyre, ami szép, és esztétikus, és vagány adott esetben, ez tök jó. Van olyan emlékem, és hát nem is olyan nagyon régről, hogy egy Rosztov nevű dél-oroszországi városban egy kisvasutat lógattak le a mennyezetről, és 5 percenként elfütyült a fülem mellett 2 méterre. Én úgy ettem, hogy jó volt a kaja, és alig vártam, hogy a kisvasút elfütyüljön a fülem mellett. Csak mondok egy bizonyos élmény. De élmény lehet az is, amit a, és meg ne kövezem, hogy a Hooters csinál, hogy bemegyek, eszem, és közben egyébként dúskeblű hölgyek, és ezekből a keblekből egy nagyobb felület talán látszik is, hozzák. Ugye ez is egyfajta élmény. Mindig kicsit félek tőle, hogy a gasztrót nem írhatja fölül, de számodra mi a... Tehát milyen élmény érhet valakit, ami adott esetben még akár fontosabb is, mint hogy mit tesznek elé?
Szerintem a minőség az mindig a legfontosabb, és szerintem azt kell megérteni, hogy a jövőnek pont az az üzenete, hogy az étellel nem szabad játszani. Tehát szerintem, hogyha valaki megkérdezné tőlem, hogy mi a legfontosabb, az az, hogy tegye rendbe a szortimentjét, és nagyon jó minőségű, az adott helyértéken megfelelő áru dologot főzzön az embereknek, vagy adjon enni, inni, sütibe, bármibe.
Plusz?
Élményt. Plusz?
Plusz élmény.
Így van. És az élmény azért nagyon fontos, mert borzasztóan el vannak kényeztetve az emberek, és hogyha minél fiatalabb korosztályra mész, akkor ha megkérdezel egy snit, zárójelben mondom, én nagyon-nagyon-nagyon sok kutatást végzek, nagyon komoly a kutatási lába a cégemnek, ezért nagyon sok ezer, vagy akár 10 000 embernek a véleményéhez, nézőpontjához, látásához férek hozzá adott szinten Magyarországon, különböző témákban, tényleg nagyon diverzifikált témákban. És nagyjából van egy képem arról, hogy egy bizonyos életkorosztályban hogyan gondolkodnak az emberek. Ez nem az én véleményem, hanem kutatások, fókuszcsoportok, ilyen különböző kvalitatív, meg kvantitatív módszerek. És azt lehet látni, hogy képzik, fölteszek neked egy kérdést, nem azért, hogy itt átvegyem itt a szót, hogyha az én fiaim korosztálya, akik mondjuk kamaszok, azoktól megkérdezett, hogy mitől fél a legjobban, és akkor az mit mond? Mitől fél? Bármi lehet, mitől fél a legjobban? De spontán kell válaszolni. Ő egy jó.
Most válaszolhatok?
Igen.
Mitől? Nincs net.
Igen, majdnem eltaláltad. Nagyon közel vagy, meleg, de miért baj, hogy nincs net?
Hát mert nem tudom posztolni, hogy hol
nem,
a bánatban járok.
Nem, azért, mert unatkozni fogsz. Attól fél a legjobban, hogy unalmas lesz a nap. Tehát az a lényege, ahogy azt mondja nekem múltkor a kisebbik fiam, hogy azért értsem meg, hogy mennyire lejárt már YouTube, mondjuk egy TikTokhoz képest, vagy a TikTok utáni platformokhoz képest, mert senki, ők szeretnek ilyen végletekbe tárgyalni, hogy senki, de senki nem néz már meg egy olyan hosszú videót, ami 8-9 perc. És érted, ezek kamasz gyerekek. És az a lényegük, hogy ők állandóan ingereket várnak, sztorikat várnak, kontentet várnak, mert az egész napja felkeléstől lefekvésig egy kontent. És ahogy ezektől távolodsz, életkorban, eljutsz a 20-asokhoz, ott már oké, már dolgozik, de egy óriás kontentfogyasztás van a socialben, meg aztán a Netflix. Aztán egy öregszik az ember, mint én is nagyon sok kontentet fogyasztok, de már annyira nem érdekel a social media, hanem inkább tök jó sorozatokat néz, de állandóan content. És amikor régen örültél, hogy egy darab Dallas van pénteken, és az volt a sorozat, most egy nap meg tudsz nézni hármat is, mert csak 34 perces, másfél óra Netflix. És ezért ezek a fajta vezérlések, ezek átszivárognak az összes szolgáltatási területre. De a fényképelőhívás, most direkt mondtam ilyen hülyeséget, től egészen autógumi cseréig vársz valami élményt, hogy akkor ott nézhesd a kocsidat, miközben cserélik. Legyen egy szék, ahol van egy jó net. Régen meg itt a tök hidegbe kivártad, amíg érted, a tégla kicseréli a kocsidat, de hogy valahol mindenhol a szervizek, az, hogy csak a bejelentkezés nélkül tudsz jönni. Ezek mind ezek a fajta felgyorsult, ilyen content alapú világot szolgálják ki, szerintem. És ezért nagyon fontos az élmény, hogy pörgetni tudd a saját üzeneteidet különben. És bocs, hogy ide jövök, azért, mert szerintem a nagy felismerés a gasztróba abba lenne, hogy, és biztosan látjátok ti is, hogy a fine dining trendek is mennyire mozdulnak el a street food irányába, és már olyan helyeken is, mint Párizs, vagy London, vagy Kalifornia, meg pláne, az, hogy egy beülsz oda, és a Józsi pincérrel megeszel egy ételt, az egy boomer dologgá kezd válni, tehát egy ilyen olyan attitűddé, mint a színházba járás. És ezt kell szerintem visszafele lekövetni és megérteni a fiatalabb generációt, mert belőlük lesz majd a megöregedett fizető vendég értelemszerűen. Én se egy terített asztalos étterembe akartam ülni, de az én akkori fogyasztási világom meg a szüleimé nem volt olyan távol, mint most van a gyerekek és az én világom között. Annyira nyílik már az olló, hogy szerintem nincs ember, aki most meg tudja jósolni, hogy a mostani 14 évesek hogyan fognak táplálkozni, és direkt ezt a szót használom, és nem azt, hogy enni, hanem táplálkozni, és hogyan fognak az ételhez visszanyúlni, majd annyi idősen, mint én most 45 évesen. Ez egy megjósolhatatlan folyamat a metaverzumokkal, meg a digitalizáció térhódításával.
És az a durva, hogy amikor élményeket soroltál, még véletlenül sem evési élmény volt. Ugye, most mondhatom, hogy mi generációnak az evési élmény az abban merül ki, hogy ne adj Isten flambíroznak valamit, kijön lángokban a gundelpalacsinta, ne adj Isten száraz jég omlik le a tányér oldalán, hogy az evéshez kapcsolódó élmény. A te felsorolásodban egyetlen egy evő élmény nem volt, hanem azt szerepelt, hogy by the way eszünk, renni kell, mert különben nem nincs erőm bekapcsolni a Netflixet, ugyanúgy, mint hogy alszunk és cseréljük az anyagot a testünkben, és erre tegyenek rá nekünk élményt. Így tehát van. Ha jól értem, te azt mondod, hogy igen. Adjanak valami normális kaját, és attól teljesen függetlenül egyébként hullámozzon a mennyezet, és akár
Vagy inkább maga a tradíció is lehet egyébként sztori, tehát hogy attól, hogy ez egy olyan helyen eszem, aminek egy nagy múltja van, és akkor azt gondolom, hogy én valami történelmi attitűdnek a része vagyok. Tehát nem kell mindig valami effektben gondolkodni, hanem valami, meg egyébként nagyon diverzifikált, hogy kinek mi az élmény. Valaki mondjuk a minőséget tudja élményként, tehát hogy itt mindenből a legjobbat kapom elismerni, valaki a szórakoztatást, hogy én ne csak egyek, hanem közben még három ilyen víziló még fütyüljön is mellettem. Valaki meg azt mondja, hogy nekem az az élmény, hogy tök mindegy, hogy mi történik itt, tök mindegy, hogy igazából legyen csak egy jó étel, a social része a lényeg, hogy én ott vagyok, ahol a menők vannak. Ez, és akkor így lehet szerintem végig...
És itt ebben például beütött az Instagram és a Facebook és a
TikTok.
TikTok. Bocsánat, hogy ennyire oldschool vagyok, igen, a TikTok.
Igen.
Tehát lényegében, mindig csak próbálom így egyszerűsíteni, értelmezem, amit mondasz, az van, hogyha bemész valahova, és ott készül egy menő selfie, akkor az a gasztrovállalkozás, az jó irányban halad.
A fiatalok
és hogy miért készül, és miért készülhet mondjuk egy menő selfie? Mert mondjuk annál az asztalnál ülsz, ahol egyébként előző nap a Schwarzenegger fotózta le magát, például. Vagy mert mondjuk van egy olyan, nem tudom, design a falon, ahol egy lukon kidugod a fejed, és akkor olyan, mint a te lennél a... Tehát, hogy igazából egy fotófelületet kell mondjuk alkotni? Vagy
nem igaz, ennél azért sokkal árnyaltabb a kép, mert szerintem azt kell megérteni egy adott városban, mert ezek városok és országonként is különbözik, hogy mi az éppen a élményfejlesztésnek az útja, mert például az világosan látom, nemrég jöttem haza, hogy mondjuk Los Angelesbe egyértelműen a social irány a fejlesztés. Tehát az a lényeg, hogy olyan helyeket építs, ahol a legmenőbb megjelenni. Ez Kalifornia mondjuk, Los Angeles. Aztán árnyalódik a kép mondjuk Londonba, ahol nagyon nagy potenciális kereslet van azt, hogy a... Mert ugye mi a kihívás, hogy a fiatalok sokkal inkább jobban szeretnek elmenni otthonról, mint az idősebbek. És Londonban, ahol nagyon sok ember él, ott azt veszem észre, mivel sokat vagyok ott is, hogy, és akkor van időm ebbe így nézelődni, hogy kiszolgálják azokat a boomereket, direkt így fogalmazok, akik tényleg a damaszterítőt, a flambírozást és a hat Michelin csillagos séfet, mert van annyi ember, és nagyon-nagyon rámennek arra, hogy elkapják a fiataloknak az újra feltalált gasztrokultúráját. Például főleg a Big Mama Groupnak most voltam egy ilyen Ave Mario nevű értelmében Covent Gardenben, ami kifejezetten fiatalos hely, és az összes olyan olasz béna krisé össze van rakva egy ilyen óriás vibráló helybe. Tök közepes az étel, de olyan élményt ad attól, hogy minden egyes részlete insta-friendly, hogy az meg elkapja a fiatalokat. És a menü se olyan, hogy ebéd, vacsora, bármikor bemész, de ez egy ültetett rendes étterem. És erre azt mondom, hogy Párizsban viszont még mindig nyoma van inkább a tradicionális gasztronómia, csak ilyen triviális dolgokat mondok. De az nincs kitalálva szerintem Budapesten, még most pláne a pandémia után, hogy mik a fejlesztési irányok ebben. Tehát az biztosan látszik, hogyha a pénz az két irányból van. Vagy aki joviális, és megengedhet magának egy drága éttermet, és erre ez tulajdonképpen ez a fajta közeg, ez tök szépen felhozta az első hullámban a nagy magyar első generációs jó éttermeket, aminek ugye most a pandémia 2-3-4-et elvitt belőle, akkor mások meg koncepcióváltásban, meg megújulásban gondolkodnak, de szerintem az nincs kitalálva, mert mindig ebben van, ha belegondolsz, az a divatiparnak is ebben van a küszködése, hogy nem engem kell meggyőzni az Oxford cipőről, meg a lóferekről, mert én tudom, mi az, és amíg élek, addig fogok egy ilyet venni. De hogyha megnézel egy Diort, az 80% a sneakerből áll már, azért, mert onnan lehet betölteni, és az, aki sneakerrel kezdi 25 évesen 800 euróért, az nem fog aztán átnyergelni, már úgy tűnik most jelenleg, aztán lehet, hogy máshogy lesz, a nem sneakerre.
Ez nagyon kíváncsi lennék, hogyha...
Érted? Ez egy tök durva dolog.
Nagyon kíváncsi lennék, hogyha hirtelen az ügyfeleid között fölbukkanna a Gundel vagy a Zserbó.
Az már, a Zserbó az...
Igen, mondjuk akkor a Gundel. Tehát ez ugye ez a probléma, hogy valószínűleg muszáj lesz egy picit újra
vagy
értelmezni,
nem, nem is az,
vagy pozícionálni.
Inkább számolni ezekkel a trendekkel. És nem lehet egy ilyen elefánt csomagban...
Ne derogáljon azt, hogy egyébként akár. Úgy is lehet Gundelt csinálni. Most csak
igen.
Gundizunk egy picit. Igen. Úgy is lehet Gundelt csinálni, persze. Egyébként, amiről azt hiszük, hogy az a mi védjegyünk és hagyományunk, igen. Hogy az ne...
Szerintem azt kell megérteni, hogy annak a világnak vége van, amiben ilyen egyértelmű állításokat lehet megfogalmazni, hogy mitől jó egy étterem. Szerintem az egy nagyon nagyképű és ostoba ember, aki ma el tudja mondani, hogy mitől jó egy étterem, és az még hülyébb és nagyképűbb, aki el tudja mondani, hogy Budapesten pont mitől jó egy étterem. Mert olyan mindegyik csak valakinek jó, de nincsenek már ilyen, érted, ilyen egyértelmű állásfoglalások. Mert tiszteletbe kell a mai világban egy csomó olyan dolgot tartani, amit innentől fogva lesöpörtél. Innen 20-30 éve például, nálunk csak késvillával lehet enni. Ez nem igaz, mert Kaliforniában pont ez a food sharing most a menő, hogy kihoznak papírtálcán egy csomó ételt, és az az élmény, hogy együtt teszed meg a barátaiddal, ha kell, akkor kézzel. Nem lehet azt mondani, hogy csak terített asztalnál lehet komoly ételt adni, vagy hogyha elmész, nem tudom, Bécsbe, Brüderbe, ahol tényleg az a világ egyik legjobb most így bécsi konyhája van szerintem, ahol ilyen hipster srácok tolják a különleges koktéljaikat. Olyan dogmák dőlnek meg, hogy nem lehet azt mondani, hogy mitől jó egy étterem. Egy dolgot tudsz csinálni, figyelsz, és megpróbálsz elkötelezni valami koncepció mentén. De az biztos, hogy azok a nagy cégek, mint egy nem tudom, egy Ritz Hotel Londonba, az amíg a világ, vagy egy Villa d'Este légkomóba, az mindig meg fog élni, mert mindig lesz egy szűk réteg. De a nagy mainstream piac az már nem egy zongorista mellett akar, mint én, aperitívozni, és utána átmenni a La Verandába, hanem mások az igények. Nem is értik az emberek ezeket a dolgokat. És az, hogyha megnézed, akkor... Abban van igazam, hogyha így kikérdezel bizonyos embereket, egy csomó kunyhatechnikai módszer az, hogy flambírozás, azt már ők nem tudják, fogalmuk sincsen, érted? Viszont nagyon örülnek annak, amikor kimozdítod őket a megszokott gasztronómiai komfortzónájukból valamilyen módon. Ezért jönnek a food truck fesztiválok, ezért tök jó az, hogyha az hamburgert egy kicsit máshogy akarod adni, és nem azt mondom, hogy ez a jó étel, csak azt mondom, hogy így kell gondolkodni, ez inkább egy fejbeátállás, vizsgálni kell dolgokat.
De azért tegyük az, hogy nyilván te a munkádból adódóan egy progresszív ember vagy, egy proaktív ember, és amit most mondasz, az egy iszonyú fontos támpont egy gasztrovállalkozónak. De azért az a helyzet, hogy van egy kereslet, és a fogyasztó az egyébként nem biztos, hogy tudja, hogy milyen irányba tart a világ, és hogy mi van LA-ben, vagy mi van Kaliforniában, vagy akár Londonban. És itt fölmerül egy nagyon fontos kérdés, hogy ki után megy. Tehát te ugyan diktálhatod a trendet, de ha azért nagyanyám nem érti, hogy miért nincs késkanálvilla az ablakon, vagy az ajtó, amilyen az asztalon, akkor ebbe
igazad van.
Tehát mit csinálsz a fogyasztóval mindeközben? Hogy mondod el neki, hogy figyelj, én értem, hogy szerinted nem így kéne enni, de gyere be, és megmutatom neked, hogy így is lehet enni.
Úgy, hogy ez egy komoly tiszteletnek szerintem a kérdése, hogy figyelembe kell venni, hogy te eddig hogy ettél, és ahhoz képest kell egyen jobbat mutatni. Tehát ez nem az van, hogy eddig te pörköltet ettél, és utána egyél, most mondj valami nagyon extrém dolgot, ízét, valami, tényleg valami attól egy nem 360, hanem 720 fokos fordulatot, hanem akkor megmondom azt neked, hogy például tök egyszerű projekt, hogy ki lenne arra képes, most ez viccen kívül kérdés, minden iróniával, hogy vidéki turizmus, tudod, vidék, minőségi vendéglátás. Van egy tök stabil intézmény, a vidéki csárda. Oké? Bemész, Hogy ki az, aki most itt, szerintem nem sok mindenki gondolkodik Magyarországon, ebbe a percben, hogy mi itt beszélgetünk, hogy azt a műfajt, ami egyébként egy ilyen road movie-s műfaj, hogy tudod, nem tudom, kimész Siklóson, és akkor ott van egy ilyen csárda, direkt nem mondom, hogy azt hogyan lehet áttenni 2022-be, érted? Hogy mi múlik? Azon múlik, hogy több legyen a kenyér, és kevesebb a pörköd, mélyebb a lábos, könnyebbre főzzük meg, vagy azt mondjuk, hogy úgy adunk neked, nem tudom, gluténmentes dolgot, hogy mégis eszel egy jó pörköd. Tehát annyi aspektusa van, hogy ezt a komfortzónál lévő feltalálást, vagy az, hogy bánnak veled, hogy lehet ott asztalt foglalni, érted? Hogy tudjam, hogy tuti van a helyem. Hát a Balaton felvidéken van egy csomó olyan hely, hogy így nem lehet ott normálisan foglalni asztalt, odamész, és így kb. Kiröhögnek, hogy már nincs az. Holnapra se, szia, érted? Tehát, hogy nincs benne az, hogy meg tudom nézni a neten, hogy mi az Isten, van-e most szabad asztal? Hát Kaliforniában meg se élsz egy olyan profi foglalás nélkül, hogy tudom, hogy éppen melyik időzónában milyen leterheltséggel megy, és akármilyen pici a hely, Beverly Hillsben nem tudsz foglalni, ott senki nem telefonál be, hogy jó napot, tessék, kismadár vendéglő, és akkor nem tudom most, érted, hanem csak bebúkolod, és mire odamész, ott van az asztalod. Tehát azt mondom, hogy és ezek nem megúszhatóak egy csárda esetében sem, hogy a pörkölt, mákos tészta, túros palacsinta vonalon, ezen a tengelyen, mi az az innováció, amit bele lehet vinni, érted? Lehet, hogy mégse akar valaki egy csülkös bablevest megenni olyan töménységbe, Balatonfelvidéken 47 fokos globális felmelegedős nyárba, de lehet, hogy mégiscsak akar valaki csülkös bablevest tenni, de akkor mi az a csülkös bablevest, amit 2022-ben a 47 fokos nyárba én adok az embereknek, érted? Tehát, hogy nem arra gondoltam, hogy akkor most eddig csülkös bableves van, és utána már minden csak, vagy nem tudom, pokcsolja legyünk, és csilibe, meg köribe mártogassuk, hanem azt, hogy mi az az egy lépés csak, amivel a jól megismert, jól megértett dolgok, lehet, hogy egy más kiszolgáló kell, lehet, hogy egy más fog, értitek? Tehát hogy ez egy tök fontos dolog, hogy a könnyű, amiket én mondok, azt mondani, hogy oké, de ez nekünk nem, de nagyon vonatkozik rád, mert mindig csak egyel kell jobban gondolkodni, aztán megint egyel, mert a folyamatos fejlődés visz majd előre. Szóval ez a csárda példa inkább az én gondolkodásomnak a lefedése. Most bármi mást így választhatsz, a kávézót is, meg a, vagy ami az én kedvenc témám, ami a világ pénze benne van, az iskolai büfé, ahova beengedik még. Hát ez, érted, azok annyira nincsen kitalálva, és annyira nincsenek így átfogva, és akkora potenciál van bennük, hogy érzelmi alapon, hogy vonz be egy 14 évest, hogy ne csak a húskrémes szendvicset tegye. Szóval, hogy de ezt az ő nyelvükön kell csinálni, nem az a lényeg, hogy leülteted, lekötözöd, és teletömöd répával, hanem szerintem a nagy profit abban van, hogy megérted ezeket a korszellemeket, megérted a mostani 20-as, 30-as, 12 éves, meg a 80 éves, hogy mire van szüksége. És hogyha 80 évesnek arra van szüksége, hogy a fiatalkorát idézd meg a Gundelba, mert akkor volt ő fiatal, és kiderül az, hogy akármit csinálsz, de mégiscsak a 80 évesek fognak jönni, és sose lesz a 22 éves embereknek a buli törzshelye, akkor meg azt kell megnézni, hogy mit tudunk ebben a világban jól csinálni. Csak én mindig ezt látom, De lehet, hogy ez az én hülyeségem, hogy így értékelem, hogy ez az elemző, visszaelemző, átgondoló képesség, ez nincs meg, meg sokszor megcsal a saját szakmai rutinod, meg a magabiztosságod, meg a nagyképűséged, vagy a túlzott optimalizmusod, vagy az érzelemvezéreltséged. És szerintem, amikor így a gasztro jövőről gondolkodsz, akkor ezeket, magát a világot kell nézni, mert az evés maga a világ. Tehát annál jobban a világ egy kor sosem tükröződik, mint a gasztróban. Az maga a világ. És szerintem most megengedte magát, mert megint egy kicsit a magyar gasztronómia, hogy így egy 10 éve így behúzta a főket, én azt látom. És most, amikor meg van egy ilyen pandémia, és hirtelen mindenki a Voltról rendel, meg a nem tudom, akkor hirtelen így nézegetünk, hogy mégse jó a malac, krumpli, pörcike, izé, tábla, mert nem ment senki Balatonra. Tehát értitek, hogy ez nagyon-nagyon komoly kérdés, és akkor a Balatonfelvidéket meg se kérdez tőlem, mert arról 4 órát beszélnék, hogy abban miatt a probléma, de az most minden.
Hát én leragadtam még a siklósi csárdánál
egyébként. De hogy érted.
Mert abszolút amúgy előttem van az, hogy a félrehúzza az IFA kormányát a kamionsofőr, kikéri a kaját, amit szokott tenni, és aztán reklamálja, hogy egyébként hol a zsír, mert hogy én nem tudok így még 500 kilométert levezetni. És erről csak azt jutott eszembe, hogy azért mondtam el, mert amikor márkát építünk, nekem, mint fogyasztónak, azért van egy olyan érzésem, hogy ugye vannak az organikusan fejlődő márkák, ami arról szól tényleg, hogy step by step fölismered és módos, és van az, amikor mondjuk jössz te, és egy picit kiforgattad a világot a sarkából, hogy nem tudom, melyik a hatékonyabb, ezt azért részben érintettük már, de hogy
az organikus.
Hogy egy ilyen organikus lassú fejlődés, vagy amikor jön egy ilyen fazon, mint te, és felhasználja a szaktudását, meg az összes kvalitatív és kvantitatív kutatását, és azt mondja, hogy neked ez a sztorid.
Ez igazából egy csomószor pénzkérdés. A kiforgatás az sokkal-sokkal drágább, mint az organikus fejlődés, és iszonyatosan nagy a... Ez olyan, mint tudod, hogy államkötvényt veszel, vagy Ethereumot. Tehát, hogy lehet vele nagyot húzni, de az nem való mindenkinek fölülni erre a hullámvasútra, amit én is néha képviselek. Csak mivel ez az üzletről szól, ezért az üzlet találja meg az üzletet, és értelemszerűen itt van egy nagyon komoly szakmai felelősség is, és én is egy csomószor beszélek le embereket bizonyos dolgokról, mert egyszerűen látom, hogy a végén úgyis én jövök ki, hiába kérem be érte a nagy manit, hogyha nem működik, akkor a szakmai hitelem és a reputációm forog kockán, tehát nekem nagyon fontos, hogy működjenek a megoldások, hiszen ebből élek. És egyébként tényleg rengeteg márkán dolgoztunk, már abból nagyon sok piacvezető volt, és ez pont azért volt, mert itt az alázat a legfontosabb szó, amit itt tudok használni, hogy nagyon-nagyon-nagyon meg kell érteni az ügyfélet, az ügyfél alatt most hülyén mondom, tehát, hogy a gasztrovállalkozásban a vendéget magát, aki oda beül, azt, hogy akkor mire képes az én csapatom, mit tudok elvárni. A legegyszerűbb, hogy mekkora, milyen munkaerő elvándorlás van a szegmensből, mármint a gasztróból. Hát gondolod, hogy bármilyen koncepció mindig, ha vendéget nézem, ott is az ember a lényeg, hogyha a séfemet nézem, ott is az ember a lényeg, ha magamat nézem, az ember a lényeg. Tehát minden annyira egy komplex masszává gyúródik össze, hogyha én mondok neked, mondjuk ide jössz hozzám egy megoldást, azt anélkül nem mondom, hogy nem tudom, hogy például nálad kik fognak dolgozni, mert álmodozhatunk.
Hát az agyonveri a rossz pincér az egészet, nem csak amit az, kitaláltál.
Hát egyáltalán tudsz-e hozzá embert szerezni? Hát a legtöbbször például gondold el, hogy jöttek hozzám még az első hullámba csomó ember, aki mondjuk kézműves akart. És akkor tudod, az én szakmámnak azért van egy komoly ilyen gyilkosa, az ilyen designer blogok, meg a Pinterest. És akkor tudod, ilyen módokkal jönnek, hogy akkor nézte, hogy innen nagyon tetszik a kupak, innen nagyon tetszik a címke. És akkor mondom, oké, csak egy pillanatot álljunk hozzá, mert hogy honnan akarsz üveget venni? Mert én nagyjából ismerem a gyártokat, és tudom, hogy neked csak 5000 üveg kell egy hónapba, az büdös életben csak azt az egy szériát fogod tudni venni, mert azt hozzák be Magyarországra, és a fejed tetején forrasz, akkor is csak ez az ámbra színű standard üveged lesz. Ilyen nem lesz bele olyan, hogy így bele van nyom, hogy Pumukli Craft Beer Company. Akkor jön az, hogy milyen címke, milyen, és kiderül, hogy ezt hol akarod eladni, mennyire akarod eladni, és kiderült, hogy a 500 forintos polciári sörből 480 csak a csomagolás ne. Tó, érted? Tehát, hogy azért mondom, hogy itt ilyenkor jön be a szakmai hitel, hogy az a vízió meg a realitás az hol találkozik. Csak ezt azt mondom, hogy sok mindenre próbáltam most így komplexen neked válaszolni, de szerintem a legjobb az, hogyha mindig sokkal bonyolultabbnak gondolod a dolgot, mint amennyire látszik, és akkor már nem tévedhet. Szerintem nekem ez az elvem egyébként.
És akkor ha már a víziód, akkor itt a végén szokás szerint ugranánk egy picit előre az időben, és minden tapasztalatodat figyelembe véve, ami szól sztoriról, étkezési szokásokról, a fiaidról, akiket élményekkel bombázni, és net nélkül kizárt, hogy bárhova betegyék meghalsz, egyébként a lábukat. Ha mégis most nyitnál, akkor mi lenne mondjuk a két legfontosabb dolog, amit a mai tudásoddal figyelembe venni, ami nagy eséllyel, mert azért azt mondtad, hogy nagyon sok helyi sajátosság van, de nagy eséllyel nem tévednél nagyot. Két fontos szempont.
Az, hogy a minőség, szerintem a minőség.
Kaja minőség?
Igen, az ételminőség. Szerintem az minden. És az étkezési trendeknek az ebből levezetett megértése magyarul, hogy nagyon magas szinten adok olyan ételt, amire most igazán szükség van. Ez szerintem. A másik, meg hogy ha nagyon az lesz szerintem itt a nyertes, aki a mostani fiatalok generáciát megérti, hogy ők mit fognak enni, meg inni innen 20 év múlva. Szerintem aki ebbe elkezd gondolkodni, az a második épül lesz. Tehát.
Csak halkan kérdezem, hogy te, aki neveled ezek szerint a kamasz fiaidat, te már tudod, hogy ők 10 év múlva mit fognak
halál
enni?
Fingom sincsen. Na. Nem tudom.
Hát akkor ezzel a szellemettel kicsekkolunk a mai beszélgetésünkből. Hát ha te se tudod, akkor
nem.
Forduljatok szeretettel Unger Zsolthoz.
Így van, így van. Mindenbe tudok segíteni, de ebben nem.
Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Izgalmas 3-4 óra volt, és sziasztok. Nektek is a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltál. A következő adásunkban azt járjuk körül, két a témában járt a szakemberrel, hogy Budapesten a trendek és a fogyasztói szokások változása hogyan hat a gasztrovállalkozások és a város kapcsolatára.
Találkozzunk a következő részben is.
A tudás megosztást a Mastercard támogatta.